Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Deák András György, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Témánk Oroszország, illetve Vlagyimir Putyin csütörtöki budapesti látogatása. Kezdjük talán ezzel. Ön szerint mennyire volt eredményes Oroszország szempontjából ez a látogatás?
Szerintem nehéz az eredményesség szempontjából értékelni ezt a látogatást. Ez egy rutin látogatás volt. Minden évben van egy ilyen. Most ennek igazából nem volt túlzott tartalma, legalábbis látható szinten biztos nem volt túlzott tartalma, viszont az is üzenetértékű lett volna, hogyha nem történt volna meg. Megtörtént, letudtuk. Én úgy gondolom, hogy főleg magyar részről ugye körülbelül az volt a várakozás, hogy itt most már 18-as választásokig túlságosan kockázatokat ne vállaljunk, nem menjünk bele ilyen ügyekbe. Én úgy gondolom, hogy ez egy kötelező feladat volt, amit a felek letudtak, nagyjából erre lehet ezt számítani.
Számunkra is az volt ön szerint egy kötelező gyakorlat?
Számunkra is az volt.
Alapvetően meglehetősen ellentmondásos a megítélése a magyar-orosz viszonynak Európában, Amerikában, a világon úgy általában, sőt Magyarországon belül is. Nyilván a két szélsőség között van valahol az igazság. Mit gondol erről? Mennyire tekinthető ellentmondásosnak valóban ez a viszony?
Hát nyilván ez attól függ. Egyfelől ugye önmagában ezt a viszonyt általában nem szokták pusztán külpolitikai kapcsolatként értékelni. Tehát, hogy befűződ egy csomó dolog, amit ugye a politikáról, a rendszerről, a demokráciáról, stb. Kérdésekről gondolunk. Tehát, hogyha mondjuk Orbán Viktor mondjuk egy kínai vezetővel találkozik, akkor ez nem jön át, mert az oroszokhoz kötjük ezeket a, hogy is mondjam, kételjeinket, és az oroszok pedig nyíltan fel szokták vállalni, hogy ők már pedig ahhoz képest egy alternatívát jelentenek, ami Európában van, vagy az Egyesült Államokban. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a főleg az orosz részt, ez egy fölvállalt megosztása úgymond a közvéleménynek, ők erre törekednek, talán még különben Orbán Viktor és illetve a magyar külpolitika is. Tehát ez az egyik, nem tudom azt mondani, hogy ez egy normál külpolitikai viszony, mert itt ennek van egy komoly ideológiai fundamentuma, amelyetől nem lehet elvonatkoztatni. Na most, hogyha megpróbáljuk mégiscsak külpolitikailag értékelni ezt az ügyet, akkor intenzitásában szerintem egyértelműen jelzésértékű, tehát az a tény, hogy mondjuk még 2014 előtt úgy, ahogy, de 2014 után, amikor mondjuk az európai vezetők túlnyomó többsége egyfajta, hogy is mondjam, távolságot tart Vlagyimir Putyintól, nem engedik be őket két oldalú kapcsolatok keretében az EU területére, akkor mi ahhoz a 3-4 országhoz csatlakoztunk, amely meghívja, szeretettel látja, kifejezi ugye egyetértését egy csomó kérdésben e tekintetben. Mi letettük valahova a voksunkat. A magyar külpötkör leszett a voksát, és ez nyilvánvalóan ez egy megosztó ügy. Tehát nem arról van szó, hogy lavírozunk, valamilyen fokú lavírozás van, de retorikai értelemben elég hangosan azt mondtuk, hogy számunkra ez az ukrán ügy, ez nem annyira fontos, úgy gondoljuk, hogy ez nem jelent fenyegetést Európára nézve, úgy gondoljuk, hogy a politikát és a gazdaságot külön kell választani. Ezek eléggé sarkos kijelentések, én úgy gondolom, és e tekintetben nyilvánvalóan külpolitikai spektrumnak Európából nézve legalábbis az egyik szélén vagyunk.
De ezek az érvek megállhatnak, különösen akkor, hogyha azt is ide vesszük, például ugye a tegnapi sajtótájékoztatón szóba került az északi áramlat 2 gázvezetéknek az ügye. És ugye gyakran hivatkozik a magyar diplomácia arra, hogy éppen az Oroszország elleni szankciók megerősítése után nem sokkal kötöttek nagy német vállalatok a Gazprommal egy szerződést erről a vezetékről. Tehát azt mondják, hogy a gazdasági és a diplomáciai kapcsolatok, mintha Nyugat-Európában is elválaszthatók lennének. Mit gondol erről?
Igen, bizonyos tekintetben különben ebben még van is igazság. Tehát ugye ahogy a német ugye jogtudat konkrétan fölfogadja, hogy egyfelől nagyon kemények a szankciók ügyében, annak betűjéig, és onnan kezdve, mintha mi se történt volna, zajlik ez a történet. Tehát amit ugye az oroszok beadtak jogilag az északi áramlat kapcsán, annak legalábbis a tengeri szakaszára, kérvényt, és nem adtak be mondjuk a déli áramlat kapcsán különben ilyen igénylést, az jog szerint nem ütközik a szankciókba, nincsen olyan jogszabály, aminek miatt azt kellett volna, azt tudta volna mondani mondjuk az uniós versenyhatóság, hogy hát ezt nem lehet megépíteni, ezért mondjuk a műszaki engedély az elvileg kiadható erre a vezetékre, és azt a németek elfogadják. Nyilván ez ugye valamennyire bántja, igen, az igazságérzetét a magyar kormánynak, de én magában tehát, hogy megint csak azt mondanám, hogy persze van ebben egy ilyen politikai felfogás, egy percepció, hogy lám a nagyoknak lehet, nekünk nem lehet. Ugye a németek ezt pusztán a jogi ügyletként kezelik. Tehát, hogy a betű szerint egy ilyen funkcionalista értelmezésben a déli áramlatban az oroszok nem kérték ezt, az északi áramlatban kérték, a déli áramlatban amit akartak, azt nem lehetett megcsinálni, úgy a jog szerint az északi áramlatban meg lehetett. De ez egy ilyen érdekes játék, nagyon függ attól különben, hogy bizonyos országok, bizonyos nemzetek hogy élnek meg különböző dolgokat. De kétségtelen, tehát, hogy nem arról van szó Nyugat-Európában sem, hogy a gazdasági kapcsolatok egésze véget ért volna. Itt ez egy szelektív szűkítése a gazdasági kapcsolatoknak, amiben mi érezhetjük úgy, hogy mások ezt nem tartják.
Visszatérve a látogatás értékelésére még egy nagyon picit, ugye azt mondta az imént, hogy nyilván Magyarország választott, amikor azt mondta, hogy neki ez a kapcsolat fontos, fontosabb, mint mondjuk néhány politikai kérdés, mint mondjuk az ukrán-orosz válságnak a megítélése, és ez ügyben akkor, hogy Magyarország ugye választott egy Oroszországgal való jó viszonyt. Ez a választás, ez ön szerint mennyire szól hosszú távra, mennyire határozza azt meg mondjuk a következő évekre, hogy mit gondolnak például a magyar diplomáciáról mindazok, akik ellenzik az Oroszországhoz való közeledést?
Hát ez része annak, és de én nem gondolom, hogy az orosz eset elszigetelt lenne. Az orosz eset úgy gondolom, hogy a jéghegy csúcsa egy nagyon vizibilis pontja az egész magyar külpolitikának. De hát minden benne van, ami szerintem a magyar külpolitikára jellemző. Tehát ez a fajta gazdaságközpontúság, az, hogy megpróbál diverzifikálni az Európai Uniótól és az ettől a fajta európai függéstől. Részben azért különben, mert amit Európából megkaptunk, azt valahogy úgy fogja fel a magyar politika elét, hogy az már megvan, és az tovább nem növelhető, de próbáljunk még máshol lehetőségeket ragni. Az a fajta vízió szerintem, ami azt mondja, hogy hát Európa hanyatlik, és viszont más területeken van növekedés. Ez mind benne van, többek között az orosz kapcsolatban is. Tehát, hogy nem lehet külön választani ettől. De nyilvánvaló az, mint már említettem volt, ugye Oroszország az mindig egy ilyen, az Oroszországhoz való viszony mindig egy ilyen nagyon erős indikátora volt mindannak, amit gondolunk. Tehát, hogy ez a legvizibilisebb, és igenis ez az, amire emlékezni fognak mindenhol. Úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy egyrészt a magyar fél részéről nincs egy ilyen nagyon komoly változtatási igény ebben, másfelől pedig ez az, ami alapján megjegyzik a magyar külpolitikát, nem a Kína vagy a török kapcsolat alapján.
Hogy kérdezzem másként is, az, hogy Magyarország ezt az ajtót kinyitotta és be is ment rajta, tehát, hogy Oroszországgal viszonylag jó, egészen jó gazdasági kapcsolatokat ápol, ez bezár más ajtókat? Kizárólagos döntésről van itt szó?
Nem. Szerintem nem. Szerintem eddig legalábbis még nem. Tehát, hogy ez egy nagyon retorikai szinten, ez egy nagyon intenzív kapcsolat, de ha mondjuk egyrészt ugye nem lépett át stratégiai szintre, tehát semmi olyat nem tett a magyar külpolitika, ami mondjuk komoly károkat okozott volna, látható károkat okozott volna, vagy Európának, vagy az Egyesült Államoknak, tehát egy tekintetben van egyfajta ilyen realitásérzék. Másfelől meg nem gondolom azt, hogyha ez a fajta Oroszország irányába való, vagy azzal való koketálás elmaradt volna, jobb megítélésre, sokkal jobb megítélésre számíthattunk volna Washingtonban vagy Berlinben. Tehát én úgy gondolom, hogy eddig ebből gazdasági kára nem, politikai kára mérsékelten származott. Inkább az imázs az, ami itt meghatározó, de nem is vagyok benne biztos különben, hogy ennél ugye a magyar külpolitika hajlandó lenne tovább menni. Tehát, hogy igazi konfliktust felvállalni az oroszokért. Ez eddig nem nagyon derült ki.
Befolyásolhatja, és hogyha igen, akkor milyen szinten, milyen mértékben a visegrádi együttműködést?
Ez hát a kapcsolat. Itt mindig az a kérdés, hogy mennyire egy-egy ügy mennyire csapát más szektorokra. Tehát ami a visegrádi együttműködést illeti, ez a négy ország sosem értett egyet teljes egészében Oroszország megítélésében. Ez különben részben azért van, mert a lengyelek, akik ugye a kritikai tömegét adják a Visegrádnak, azok egy viszonylag szélsőséges álláspontot vallanak, tehát hogy hozzájuk idomulni már eleve nem lenne könnyű. ezek a értelmezésbeli különbségek nőttek, és ugye ezek egyre fontosabbak lettek, ahogy az ukrán válság bejött erre a területre. De ezt továbbra sem akadályozta meg a miniszterelnököket, hogy együtt lobbizzanak az EU pénzekért, hogy mezőgazdasági támogatásokért, hogy közös energia vagy közlekedési politikát csináljanak. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy igen, az orosz kapcsolat a fontosság általában felértékelődött, egyfajta bizalmatlanságot szülez, de még mindig nem lehet azt mondani, hogy lám, ez, ezeken a szektorális területeken nem sikerült az együttműködésben, azért, mert az orosz vonatkozásban van egyetértés. De nyilvánvalóan, hogyha valamiképpen több más dolgok erre rárakódnak, amikben nem értünk egyet, és azért ilyen dolgok elképzelhetők, hogy még jönnek, akkor ez ilyen kumulatív hatásként ez okozhat problémákat. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, ez egy veszélyforrás, egy kockázat, hogy ott van, de egyelőre még nem ért el a kritikus mértéket. Oroszország kapcsán a nézeteltéréseink azok menedzselhetőek, nem csapnak át a visegrádi együttműködés többi területére.
Lehet szerepünk a Moszkva és Brüsszel viszonyának a kezelésében, vagy a rendezésében?
Nem tudom, hogy akarjuk-e rendezni ezt a viszonyt, meg hogy akarja Oroszország rendezni ezt a viszonyt.
Ez nem egyértelmű? Nem egyértelmű, megítélhető?
Nem, szerintem nem. Ugye eleve igazából nehéz értelmezni azt, hogy Brüsszel. Tehát, hogy a szankciós politika kérdése, azt hiszem, hogy nem Brüsszelben dönt el. Az Európai Tanács döntött ebben formálisan, de ugye a nagyobb nemzetállamok döntötték el. És a tekintetben én úgy látom, hogy ezeknek a közös politikáknak a súlya nem feltétlenül nő már a továbbiakban, sőt akár csökkenhet. Illetve az orosz politika bizonyos tekintetben fontosabb lett annál sem, mint hogy rábízzuk Brüsszelre. Mondjuk, hogy mondjak egy példát, igazából nem nagyon volt látható az EU az ukrán válság vonatkozásában, amihez csatlakoznak a szankciók. Ott Merkel tárgyalt, Hollande tárgyalt, van a Minszki egyezmény, ami, ha jól emlékszem, akkor EU vezető alá se írt. Ennek a végrehajtásától függ elvileg a szankciós rezsim, amit mondjuk az EU hozott. Tehát, hogy van egy ilyen pontosan kivállal felelősséget, miért problematika e tekintetben. Na most, tehát ugye ez aznak a kérdése, hogy kialakul-e egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen orosz barát klub az EU-n belül, és abban a magyar politika játszhat ezt szerepet.
Tehát, látszik egy ilyen klub? Van ennek esélye?
Van. Tehát, hogy pici, de pici és hangos, és nem annyira befolyásos, de hangos. Tehát mondjuk a görögök, ciprusiak idehozhatók, és akkor vannak ezzel olyan, hogy is mondom, a kikacsintó, vagy esetenként csak politikusok, Csehországban Zéman, de mondjuk a kormányláthatóan nem követi. Vannak, akik bizonyos kérdésekben úgy egyetértenek, mondjuk Fico, néha az olaszok, néha különben még bizonyos dél-európai vezetők is bizonyos kérdésekben egyetértenek. Tehát, hogy milyen ügy mentén és mennyire hozható létre egy ilyen klub, ez ebben Orbánnak lehet szerepe. Tehát ebben Orbán hangos, látható, nem csak az orosz politikája miatt látható, de látható a migrációs politika miatt, tehát abban, hogy ő egy valamiféle olyan alternatívát hangoztat, ami az EU mainstream-mel szembe megy, tehát Orbánra figyelnek, Németországban figyelnek, Franciaországban, vannak olyan ügyek, például a migrációs krízis kapcsán, amikor népszerű volt, amit mondott, és nem csak Kelet-Közép-Európában, tehát ugye az oroszok e tekintetben gondolkodnak Orbánban szerintem, hogy hát kellenek ehhez egy ilyen brendek, akkor tegyük bele ebbe Orbánt, és talán Orbán Viktor számára sem teljesen idegen ez a gondolat. Ugye a probléma az, hogy más koalíciókkal nem nagyon egyeztethető össze. Hát például pont a lengyelekkel való, amúgy ideológiailag jól működni képes együttműködésbe, pont hogy nem fér bele egy ilyen szerepkör. Tehát e tekintetben szerintem ez a fő kérdés, hogyha kialakul egy ilyen klub, akkor nyilvánvalóan Orbánnak lehet szerepe az EU-orosz kapcsolatok, vagy az európai és Oroszország közötti kapcsolatok formálásában. Nem tudom, hogy ezt kiegyezésnek lehet-e nevezni, inkább azt mondanám, hogy befolyásolásnak.
Annak egyébként, hogy nincs egységes Európai Uniós álláspont, tehát nem lehet azt mondani, hogy az összes Európai Uniós tagország egyik vagy másik oldalon felsorakozott volna. Ennek alapvetően gazdasági okai vannak? Tehát arra gondolok, hogy nagyon mások a hagyományos gazdasági egymásra utaltságok a különböző tagországok és Oroszország között?
Nem. Érdekes módon nem. Tehát a tekintetben igen, hogy mennyire fontos Oroszország. Mondjuk Portugáliát nem nagyon izgatja ez az egész kérdés. De teljesen ugyanolyan fokú függésekre teljesen másfajta válasz adható. Ugye ezt energiában mondták el régebben, hogy az energiafüggés mértéke semmilyen módon nem korrelál az ott országnak a viszonyaival. Tehát mondjuk ugye Németország az egyik legnagyobb kárvallottja a szankcióknak, legalábbis abszolút értékben. Miközben mondjuk ugye, mint említésre került, az északi áramlat egyébként megengedő, de a szankciós politika mellett rendkívül kitartó. Mi is azt lehet mondani, a csehek is ugye, azt lehet mondani, hogy viszonylag komolyat buktak a szankciókon, többet, mint a magyarok, szemmel láthatóan jelentős volt az ebből fakadó káruk, ehhez képest Zémat leszámítva lényegében kitartóak a szankció politika mögött. Tehát azt lehet látni, hogy ezek igazából a gazdaság ott van, de azért alapvetően ideológiailag, kulturálisan determinált kapcsolatok, ami persze átformálható hosszabb távon, de nem lehet azt mondani, hogy egy ország jobban függ az oroszoktól, akkor jobban fáj nekik a Oroszországgal való kapcsolatok megromlása, ez teljesen máshogy működik. Tehát Lengyelország például egy masszív keleti exporttal rendelkezett, nagyobb volt, mint a magyar, és mégis könnyedén átviselte ezt a válságot, és kitart amellett, hogy már pedig az ukrán helyzetet nagyon komolyan kell venni, és Oroszországot meg kell büntetni. Tehát én nem látok ilyen jellegű összefüggést, inkább azt érzékelem, hogy az oroszokról, illetve a világról való vélemény az, ami meghatározó, és a tekintetben Magyarország mindig is engedékenyebb volt, mint mások.
Többször is emlegetjük az energetikát, egészen pontosan a földgázt. Nagyon más síkon mozognak az energetikai kapcsolatok, Európa és Oroszország energetikai kapcsolatai, mondjuk a földgáz import függőség például, és általában az összes többi más viszony, gazdasági és politikai viszony. Nagyon más pályán mozog ez a két terület?
Hát, ugye, ha úgy nézzük, akkor pusztán gazdaságilag nyilvánvalóan nem, hisz Oroszország abból él, hogy olajat és gázt ad el. Tehát, hogyha feltehető, hogyha az import számla nő, akkor ezek az export számla is nőni fog tudni, hisz az a pénz az Oroszországban megy, mert ott nő a kereslet, és ez a fajta kereslet élénkülés ugye a mi export oldalunkon jelentkezik. Ezt láttuk a 2000-es években, illetve hát amikor ugye összeomlott az olajár 2009-ben, illetve 2014 nyarától, akkor ugyanúgy vele beleszakadt be az orosz kereslet is. Tehát, hogy e tekintetben azt lehet mondani, hogy van egy közvetlen nyilvángazdasági összefüggés. Másfelől ugye hát én nekem úgy tűnik, hogy ezeken a politikai tárgyalásokon ugye ilyen kétfajta ilyen cukorkákat tud osztogatni Putyin. Az egyik az valóban az, hogy akkor kis engedményt adok a gázárból, egy ilyen nukleáris projektre egy ekkora hitelben, egy kis engedményt, ezeket osztogatja szerte szét, és ez egy működő dolog, tehát ezt látjuk Bulgáriában, Görögországban, Magyarországon, Szlovákiában ez jön. És a másik az, vagy igaz, vagy nem, de hát de egy hatalmas piacként fogják fel a politikusok az orosz piacot. Tehát igazából most lehet ezen vitatkozni különben, hogy a számok mennyire támasztják ezt alá, De a politikai percepcióban láthatóan Oroszország nagyobb, mint valós gazdasági méretet tekintve. Az a fajta, hogy is mondjam, túlbuzgóság, hogy már pedig be kell törni az orosz piacról befektetésekkel, exporttal, és hogy ez egy politizált történet, és itt a politika tud segíteni, ez Putyin láthatóan áruba bocsátja, és a tekintetben ez is egy ilyen cukorkaosztogató történet. Tehát, hogy a mézes madzag, azt hiszem, hogy mind a két oldalon megvan, ennyiben szerintem azért hasonlít a két hogy is mondjam, dosszié, az energetika és az által az összes többi gazdasági kérdés.
Ugye ezen a télen nem került elő, de az előző teleken majdnem mindig szóba került az, hogy mi lesz vajon a gázfegyverrel. Létezik ez a fegyver még ön szerint? Ezt azért kérdezem, mert nagyon sokszor előkerül a gázfegyverrel összefüggésben a két oldalú függőség, olyan is utalt rá, hogy Oroszország nyilván nagy mértékben függ a gázexport bevételektől. Szóval van gázfegyver?
Szerintem nincs. Szerintem ott tekintetben nincs. Tehát gázfegyver már csak azért sincs, mert mondjuk az orosz bevételeknek, tehát hogyha mondjuk 10-nek vesszük a teljes energiaexport bevételt, akkor ebből 2 a gáz is, és majdnem 8 az olaj. Tehát hogy szó sincs arról, hogy itt a földgáz lenne az, ami dominálna. Viszonylag nagy fokú rugalmasság épült be a európai ellátási rendszerbe, mind árazás, szerződéses vonatkozásban. De ezt csak mondjak egy példát, hogy itt vannak az ukránok. Az ukránok, akik mindig erről volt, hogy micsoda őrült függésük van az oroszoktól a gázügyben. Az utóbbi években lényegében nem vesznek az oroszoktól gázt. Csak reziduális alapon. Tehát, hogy ami egyfajta teszi nyilván az európai egységes gázpiacnak, de ez azt jelenti, hogy az oroszok nem tudnak kipécézni egy országot és azt mondani, hogy hát akkor bocsánat, teket elárasztalak. Ti nem kaptok gáz, de majd mindenki más kap. Hanem vagy teljesen elzárják ugye a csapot, mint az mondjuk az OPEC gyakorlatából ugye előjött, vagy nem. Tehát nem lehet, igazából csak egy nukleáris fegyverként lehet alkalmazni a gázfegyvert, ami lényegében ugye az alkalmazhatóságát jelentős mértékben csökkenti. És hát még ugye, hogy mondjak egy példát, az oroszoknak 36 darab hosszú távú gázszerződésük volt, amikor elkezdődött ez a válság, és hát iszonyú jogi viták, vagy jogi vitákkal való fenyegetés kapcsán tárgyaltak ezekről, hogy ezeket módosítani kéne árazásban, általában ugye az oroszok kárára történtek ezek a módosítások, de hát ezen hosszú távú gázszerződések egyikét sem mondták fel. Tehát, hogy láthatóan Oroszország törekszik arra, hogy ezt a kapcsolatot megragadja, megmaradjon, van egy ilyen általános igény. Az nem más kérdés, hogy most egy ilyen 10%-os, teszem azt, rezsicsökkentésbe például be tud-e szállni Oroszország adott esetben. Persze, hogyha van felmér egy ilyen politikai igény, akkor Putyin föl tudja hívni Alexej Millert, és akár azt mond egy árengedményt. Nyilván egy tekintetben ebben vannak ilyen kis politikai cukorkák benne, belerejtve. De összességében nem hiszem, hogy ez egy fegyver lenne.
Ugye a budapesti látogatás utáni sajtótájékoztatón Ukrajnával összefüggésben, illetve a gázvezeték tervekkel összefüggésben Vladimir Putyin azt hangsúlyozta, hogy itt szigorúan gazdasági kérdésekről van szó, amikor azt mondja a Gazprom például, hogy inkább az északi áramlat, mint az ukrán tranzitútvonal. Valóban csak gazdasági kérdésről van szó? Ukrajna esetében?
Nem csak a helyzet az, hogy szerintem, tehát hogy az északi áramlat kérdése az valóban olyan kérdéseket vet föl, ami merőben gazdasági jellegű. Tehát, hogy úgymond a tiltása az egy nagyon kemény beavatkozása lenne már a piaci logikába. Itt arról van szó, hogy az oroszok egy piaci finanszírozás mellett ők megfizetnék ezt a projektet, tehát letennék az asztalra a csövet, és beszeretnének lépni többek közt új piacokra is. Tehát ez nem pusztán arról van szó, hogy az Ukrajnát ki akarják kerülni, hanem látják, hogy Hollandiában kimerülőben vannak a gázmezők, onnan el fog tűnni 20 milliárd köbméter, mire ez a projektben van. Beléphetnek-e az oroszok egy új piacra? Tehát azt mondjuk az északi államra, hogy nem, akkor megtagadjuk egy gáztermelőtől azt, hogy bejöjjön az európai piacra, ami hát, hogy is mondjam, egy elég erős beavatkozás ugye a piacok működésébe, egy nagyon erős politikai üzenet, és nyilvánvalóan az ellátásbiztonságot hosszabb távon rontja, hogy egy termelőt bizonyos szegmensekről kizárunk. Ez egy politikai üzenet lenne. Ugye, ha átengedjük, akkor jön a másik érvelés, akkor pedig ugye Ukrajnát hagyjuk cserben. Tehát, hogy e tekintetben nagyon nehéz igazságot tenni. Én úgy gondolom, hogy nyilván itt ez egy hosszú párbeszéd kell, hogy legyen az oroszok és az európaiak közt. Ez nem lesz egy könnyű párbeszéd nyilvánvalóan. Szabályozási finomkodásra lesz szükség, hogy ezt a kettőt valahogyan össze tudják egyeztetni. Nem irigylem azt a döntéshozót, akinek ezt el kell dönteni.
Deák András György, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.